Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új projekt keretében monitorozzák az Aggteleki Nemzeti Parkot. Közös képzést indít a Tokaj-hegyaljai Egyetem és a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium. Sárospatakon is sikeresnek ítélhető az iskola rendőre program. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Aggteleki Nemzeti Park számára kiemelkedően fontos, hogy megőrizze és helyreállítsa a térség egyedülálló vizes élőhelyeit, amelyek számos védett fajnak biztosítanak otthont. Hangsúlyozta az Agrárminisztérium államtitkára Aggteleken, a vizes élőhelyek helyreállítása és monitorozása kapcsán elindított projekt tegnapi nyitó rendezvényén. Az Aggteleki Karsz különleges természeti értékeket rejt, hiszen a kis kiterjedésű vizes élőhelyek a biodiverzitás szigetei, ismertette Rácz András, aki szerint a klímaváltozás és az emberi tevékenység okozta veszélyeztető tényezők miatt ezeknek az élőhelyeknek a megőrzése, helyreállítása és fenntartása jelentős feladat. A most induló projekt több mint 605 millió forintos uniós támogatásból valósul meg, és összesen több mint 60 hektárnyi területet érint, köztük a Jósafői tengerszemtavat, a Jósa forráscsoportot, az Aggteleki kardostavat, a Bacsó-nyakai mocsarat, valamint a Keleméri mohostavakat. Részletezték, a Jósafői tengerszemtó, melyet eredetileg 1939-ben áramellátási célból létesítettek, az évtizedek során jelentősen fejlődött, a nyílt vízfelület szinte teljesen eltűnt, minősége leromlott. A mostani beavatkozások célja a tó eredeti vízmérségének és nyílt vízfelületének visszaállítása, az üzemvízcsatornák és vízesések helyreállítása, valamint a partmenti területek rendezése. A völgyzáró gát megerősítése is megtörténik, amely nem csak a vízmegtartást, hanem több denevérfaj élőhelyének javítását is szolgálja. Hozzátették, a keleméri mohostavak országos és nemzetközi jelentőségű tűzegmohalápjai, flórájuk és faunájuk révén egyedülállóak Magyarországon. A projekt során a vízelvezető árkok elzárása, szigetelése és védőtöltésének építése révén helyreáll a tavak vízmegtartó képessége. Felidézték, az Aggteleki kardostó és a Bacsó-nyakai mocsár eredetileg záportározók voltak, de az évek során feltöltődtek, a nyílt vízfelület eltűnt, a nád és gyékény benőtte a területet. A mostani fejlesztések során eltávolítják a nádírtást akadályozó fákat és cseréket, megtisztítják a mocsári növényzetet, és ismét nyílt vízfelületet alakítanak ki, ezzel javítva a védett fajok, mint például a lápi szitakötő, a vöröshasú unka, a dunai tarajosgőte, vagy az Aggteleki Nemzeti Park címerállata, a foltos szalamandra élőhelyét. Közös képzést indít a Tokaj-hegyaljai Egyetem és a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium. A turisztikai szervező szakmairányú okleveles technikus képzés a Miskolci intézményben valósul meg, a Tokaj-hegyalja Egyetem segítségével, amelynek a dokumentumait a napokban írták alá az intézmények vezetői. A képzési program hozzájárul a minőségi szakemberképzés megvalósításához, a képzett munkaerő helyben tartásához és a szakképzésből a felsőoktatásba tovább tanulók arányának növeléséhez. A részletekről dr. Kéri Szabolcsot, a Tokaj-hegyalja Egyetem rektorát hallják.
Az egyetem számára is egy kiemelkedő lehetőség és alkalom ez a mai együttműködési megállapodás, főleg azért, mert egy olyan együttműködést formalizálunk itt a mai nap, ami már élő és működik, hiszen nagyon sok kiváló tehetséges diák jelentkezett már önöktől az egyetemünkre, és folytatja ott felsőoktatási tanulmányait. Nyilván egy együttműködésnek van egy praktikus, fogalmazhatnánk úgy világi aspektusa, mégpedig az, hogy a térségben élő legtehetségesebb gyermekek, akik szeretnének egy kicsit tovább lépni, többet tudni, elmélyülni, fejlődni, azok lehetőséget nyerjenek a felsőoktatásban való részvételre. Ez egy nagyon bonyolult és összetett folyamat, hiszen nem magától értetődő nagyon sok család számára, hogy egy ilyen lehetőség létezik, elérhető, praktikusan megfogható lehetőség itt a térségben, és színvonalas nemzetközileg is helytálló tudást tudnak szerezni az egyetemünkön. Ez a praktikus része, fogalmazhatnánk úgy, a világi része ennek az együttműködésnek. A másik része pedig az, hogy különösen nagy öröm az, hogy egy egyházi fenntartású intézményrendszer és egy világi intézményrendszer között jön létre ilyen jó, gyümölcsöző és elmélyült együttműködés. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy azért a Tokaj Egyetem fiatal egyetem 4 éve létezik, de ennek ellenére a tradíciók azok nagyon mélyek. Ugye 1531, a református kollégium megalakulása, ez volt az idő, amikor elsőként a tanítóképzés megjelent Sárospatakon, és hát Comenius 1650-től 54-ig munkálkodott nálunk, akit a modern európai pedagógia megteremtőjeként szoktak emlegetni. Kevésbé tudják, hogy ő egy elmélyült teológus volt, a Morva testvére egyházának utolsó püspöke, aki Amsterdamban. És én azt gondolom, hogy ez a lelkiség, ami a reformáció, illetve a Comenius munkálkodásából származik, az továbbra is felünk van, és ennek a kapcsolatnak a spirituális dimenzióját meg tudja alapozni is. Ez abszolút garancia a sikerre.
Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye közfeladatellátó intézményei fenntartója, hivatal igazgatója, a képzés előnyeit ismertette.
Nagy öröm számunkra, hogy a Tokajhegyalja Egyetemmel a mai nap folyamán sor kerül erre az ünnepélyes megállapodás aláírására, mely a Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium és a Tokajhegyalja Egyetem között a turisztika és vendéglátás ágazatban az okleveles technikusi képzés megvalósítására vonatkozik. Nagy öröm, a Miskolci Egyházmegye közfeladatellátó intézményei fenntartója, de rövid nevén a MEKIF számára, hogy a fenntartásunkban lévő 3 középiskola technikum valamennyi esetben megvalósul az, hogy a Tokajhegyalja Egyetemmel egy nem is fiatal, hanem évekre visszamenő jó kapcsolatot tudunk ápolni. Ugye az Újhelyben lévő Georgikon technikum, valamint az Edelényben lévő Szent János technikum vonatkozásában is, ahol a Tokajhegyalja Egyetem ősi képzése, a tanítóképzés és az óvodapedagógus képzés kapcsán van egy szoros és hatékony együttműködés. A Fáji tekintetében én úgy gondolom, hogy ugyancsak kiemelkedő ez a megállapodás, mert hogy a Fáy András Görögkatolikus Technikum Szakgimnázium is ugye több mint 100 éves múltra tekint vissza, és évtizedeken keresztül a fő szakmacsoport a közgazdasági szakmacsoport oktatása volt, de haladva a mai kor elvárásainak és követve az innovációs lehetőségeket került bevezetésre jó pár évvel ezelőtt a turisztika vendéglátás ágazaton is a képzés, és úgy gondolom, hogy ez nagy lehetőség a iskolánkba járó, tehetséges, tanulni tudó és akaró gyerekeknek, diákoknak, hogy a régiónkban tudnak diplomát szerezni, és ezzel talán lehetőséget is teremtve azzal mindannyiunknak, akik itt a régióban vagyunk, maguknak, hogy a munkavilágában megtalálják a régióban a lehetőséget, és ezzel biztosítva a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye munkaerő ellátottságát, és megfelelő képzettséggel, tudással rendelkezünk.
Továbbra is sikeresnek ítélik a szakemberek az iskola rendőre programot. A Sárospataki Rendőrkapitányság szakemberei nem csak rendhagyó osztályfőnöki órák keretében végzik a prevenciós munkájukat, hanem főleg a középiskolás diákokkal kapcsolatban járőrözés közben is figyelik a csellengő tanulókat. Az évekkel ezelőtt indult program érezhető módon segít az iskolai lemorzsolódás csökkentésében. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Nem ismeretlen és nem is érzik negatívan azt a diákok, ha egy-egy rendőr ellátogat egy oktatási intézménybe. Az iskola rendőre program egyik farsúlyos része a prevenciós oktatás, amelyet évfolyamokra bontva az adott korosztály számára megfelelő módon állítanak össze. A pár évvel ezelőtti járványveszély alatt elindult digitális oktatás utáni visszatérés egyes iskolákban azonban más veszélyt is tartogatott. Megnövekedett a csellengő diákok száma, amelynek a nagyszámú hiányzás és az emiatti évismétlés lett az eredménye. Ezen igyekeznek segíteni a Sárospataki Rendőrkapitányság munkatársai, akik járőrözés közben kifejezetten odafigyelnek a diákok viselkedésére és tanítási idő közbeni jelenlétére a városban, s ha kell, természetesen vissza is kísérik őket intézményeikbe, mondta el Palatinusz Attila, rendőrzászlós.
aki lóg az iskolából, őket igazoltatjuk, intézkedés alá vonjuk, és a egyes esetekben erősítjük a kapitányságra, és innen indítjuk őket vissza az iskolába, középiskolákba főként. Ez egy kiemelt ifjúságvédelmi feladat, hiszen ugye, hogyha a gyermekek nincsenek ott az intézményben, és bármi történik velük, az az intézmény felelőssége, és valamilyen szinten mi felelősségünk is, és ezt próbáljuk ezzel megakadályozni. A COVID előtti időszakban ez a tevékenység nagyon eredményes volt, mert tényleg visszacsökkentek a lógások és a hiányzások az iskolából, és akkor sokszor volt, amikor a gyámhatóság is jött velünk. És ugyanis ugye, hogyha valamelyik gyerkőc nem jár iskolába, akkor a gyámhatóságnak jelzést kell küldenie, az iskolának gyámhatósági jelzést kell küldeni, és ez anyagi hátrányt is jelent a család számára, és ezt is próbáljuk megakadályozni.
A járőrzésbe több alkalommal egy adott iskola pedagógusa is betársul, segítve a rendőrség munkáját a diákok felismerésével. Dancs László, a Vaj Miklós Református Technikum szaktanára elmondta, intézményük munkarendje speciális, váltott hetekkel, hol több, hol kevesebb óra van az iskola falain belül a diákoknak, amit kiegészít a gyakorlat külső helyszíneken. Éppen ezért kiemelt fontosságú a tanulók ellenőrzése, hogy hiányzásaik ne akadályozzák meg az évvégi zárásokat vagy a szakmai vizsgát.
Iskolánkban évről évre nagy kihívás vagy problémát jelent a lemorzsolódás, és ennek sokszor az igazolatlan hiányzások is az egyik fő oka. És ugye nálunk speciális helyzet abból a szempontból, hogy sokszor kell a diákoknak önállóan közlekedni, például gyakorlati hely és iskola között, mert van olyan nap, amikor gyakorlatról kell még visszatérni iskolába vagy fordítva, és ilyenkor nagy úr tud lenni a kísértés, tehát egymást sokszor rábeszélünk, hogy még ráérünk, nem menjünk még be, álljunk még meg, menjünk be a boltba, és sokszor ebből akár egésznapos hiányzások is kialakulhatnak, de így ezzel a programmal én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk tenni az ellen, hogy ezekből igazolatlan hiányzások, feljelentések szülessenek. Ugye nagyon praktikus, mert én minden diákot ismerek név szerint is az intézményben, ha valamit mondanak, hogy miért nincsenek, akkor tudom, hogy tényleg azért nincsenek, vagy másokból nincsenek. Tehát így a közös munka mindenféleképpen jó szerintem.
Végül az időjárásról. A fátyol és komoly felhők mellett általában sok napsütés várható holnap is, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor. A szél majd egyre nagyobb területen megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 13-14, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 18-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Kommunikációs szakmai napot szerveztek Nyíregyházán a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. Egerben tartotta a héten országjárását a Gondosúra lépésről lépésre programja. Idén is folytatódik a nagy sikerű nyári rendezvény sorozata Kultérpiknik Gyöngyösön. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Kommunikációs szakmai napot szerveztek Nyíregyházán a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. A rendezvényen egyetemi oktatók, újságírók, valamint kommunikációs szakértők osztották meg gondolataikat és tapasztalataikat az online térben megélhető hitéletkérdéseivel kapcsolatban. Zadubenszky Norbert, a Görög Katolikus Metropólia sajtóiroda sajtómunkatársát hallják.
Maga a szakmai nap az az NMHA-nak és a MAKUSZ-nak a közös rendezvénye, amik az egész országot járják most a különböző egyházmegyei keresik fel azzal a céllal, hogy a médiumokról, a kommunikációról és az egyház kapcsolatáról tartsanak előadásokat, teljesen aktuális előadásokat, hiszen olyan témákat érintenek, amelyek manapság nem csak az egyházakat, hanem minden embert érintenek.
Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa a trollokkal kapcsolatban adott hasznos tanácsokat.
Ne vegyünk róluk tudomást, tehát hagyjuk úgy a kommentjüket. Ezzel probléma lehet az, hogy azok ugye ott maradnak, és másokat is mondjuk trollkodásra ingerelhetnek. Semmiképpen sem szabad indulattal reagálni, hogyha reagálunk mégis valamit a kommentjükre. Azzal, hogy reagálunk, már egy kicsit felhúztuk őket a szintjükre, tehát párbeszédbe bonyolódtunk velük. Nem szabad, hogy lássák rajtunk azt, hogy mondjuk minket felháborított a komment, mert ugye ez az egyik céljuk. Tehát nem szabad az ő játékszabályaik szerint játszani.
Végül Tóth Holló Tamást, a Magyar Nemzeti Média Szövetség elnökét hallják.
El kell írni mindenkinek, aki cikket akar írni, hogy az ő cikke egy majdani, a mesterséges intelligencia által megadandó válasz forrásává válhasson, hogy arra hivatkozva adhassa meg a maga válaszát a mesterséges intelligencia. Ez egy borzasztó dolog. Nagyon sok újságíró ettől retteg, elkeseredve szemléli ezeket a folyamatokat. Egyetlen egy jó hírem van a sok rossz érzés ellenére, hogy persze ezzel együtt kell élni, nincs mit ellene tenni, és ami ellen nem tudsz tenni, annak a küzdelemnek állja az élére. De az egyetlen jó hírem az, hogy ugyanarra a stiláris erényekre, amivel egy újságíró ma rendelkezik, továbbra is szükség van. Továbbra is a legjobb tudása szerint kell, a legjobb stiláris érzékkel felépíteni a cikket, csak miután megírta, egyrészt keresőszavakkal és egyéb SEO kompatibilitást biztosító eszközökkel kell feldíszíteni azt a cikket, másrészt a válaszmotoros megkeresések világára is föl kell azt a cikket készíteni.
Egerben tartotta a héten országjárását a Gondosúra lépésről lépésre programja. Ma már minden harmadik, 65 év feletti magyar állampolgár rendelkezik okosórával. Cél, hogy minél több idős ember megtapasztalja az eszköz által nyújtott biztonságérzetet, hiszen sokszor akár életet is ment a használata, mondta el Jó Géza, a Kormányzati Szolgáltató Központ Gondosúra program kommunikációs és marketing vezetője. A Gondosúra országjáró program mai egri állomásának kapcsán beszélgetünk. Tulajdonképpen a Gondosóra program most jelen pillanatban hol tart Magyarországon, már egy jó ideje elkezdődött, mennyien élnek a lehetőséggel, és milyennek az országjárásnak a további célja?
Hát azt el kell, hogy mondjam, hogy több mint 800 ezer felhasználó, illetve regisztráló személy van, aki már a Gondosórát használja. Ez egy nagyon nagy szám, és örülten büszkék vagyunk rá, hiszen ez a rendszer, ez a kis óra, akit nagyon-nagyon sokan inkább csodaórának titulálnak, de valójában az a neve, hogy gondos óra, rengeteg életet mentett meg, közel 60 ezer ember életét mentette meg, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fantasztikus szám. És azt még el kell mondanom, hogy az első órát 2022. harmadikó 17-én adtuk át, és az azt jelenti, hogy most már minden, majdnem harmadik személy már rendelkezik gondos órával. Ugye azt tudni kell, hogy 65 év telett magyar állampolgár alanyi jogon kapja meg ezt a készüléket, ingyenes és nem átruházható.
És a kérdésem második fele ugye arra irányult, hogy ezek az országjárások, amelynek ugye több állomása is lesz most jelen pillanatban, ugye ma június 18-án Egerben, ezekkel még további figyelemfelhívás a cél, vagy a gondosúra további népszerűsítése egyáltalán kell népszerűsíteni, hiszen az előbb elmondott számuk önmagukért beszélnek.
Hát nyilván azt gondolom, hogy a népszerűsítés soha nem árt. Az mindig jó, hogyha minél többen tudnak róla, de ami nagyon-nagyon fontos, hogyha a Magyar Posta által megkapják ezt a készüléket. Ugye ez a készülék csak akkor menthet életet, vagy akkor segíthet bármilyen hétköznapi esetben, hogyha be van üzemeltve. Tehát, hogyha be van kapcsolva a készülék. Hogyha megkapják a Magyar Postától, nyilván ki kell bontani, fel kell tölteni, ez kb. 2-3 óra, majd azt követően kell nyitani egy teszthívást, tehát hogy be kell jelentkezni, kell az adatokat ismertetni a diszpécser szolgálattal, és ettől a perctől kezdve 0-tól 24 óráig az év minden egyes napján ez a készülék használható segítséget nyújt. Tehát igazából itt most arra törekszünk, hogy mindenképpen azok a felhasználók, akik megkapták a készüléket, illetve jogosultak erre a készülékre, beüzemeltessék, hiszen csak akkor lehet segíteni, mert maga a készülék önmagában, hogyha nincsen bekapcsolva, akkor nem tud segíteni. Csak akkor tud segíteni a diszpécser szolgálat, illetve a kontaktszemélyek, a hozzátartozó kontaktszemélyek, mert amikor regisztrálnak a kedves felhasználók, akkor meg lehet adni 5 kontaktszemélyt, 5 kapcsolattartót, akit rögtön lehet értesíteni, hogyha valami probléma van.
Idén is folytatódik a nagy sikerű nyári rendezvény sorozata a Kultérpiknik Gyöngyösön a Művelődési Központ melletti parkban. A rendezvény idén június 27-én startol. Arról, hogy mi is adja ezeknek a koncerteknek a varázsát, valamint most nyáron milyen programokra számíthatnak az ideérkezők, Válik István rendezvényszervezőt hallják.
Idén ugye 7 esténk lesz, június 27-én, tehát jövő hét pénteken indul, és augusztus 8-áig fog tartani. Minden péntek este 6 órakor nyitjuk a kaput, el lehet foglalni, meg lehet rohanni a legjobb helyeket, a babzsákokat, illetve a foteleket. 6 órakor van ugye kapunyítás, és akkor lehet kicsit büfézni is. 7 órától van az egyik koncert, jellemzően ilyen 1 óra, és akkor utána 9 órától van a második koncert, és akkor ezért mondtam, hogy koncert közben, tehát 2 koncert között is nyílik alkalom a beszélgetésre. Jövő hét pénteken nagyon-nagyon érdekes fellépőink lesznek, megint csak egy sztár fellépő lesz majd este 9-től, Paulina fog félig meddig akusztikus kis koncertet adni, úgyhogy ő lesz a sztár vendégünk idén. Előtte pedig 2 fiatal ember, a Zsolensz fantázia névre hallgató formációjával, 2 gitáros rác, 2 akusztikus gitárral, és ilyen transz számokat adnak elő a gitárral, csak hogy egy példát mondjak, Avicii nótát meg hozzá hasonlókat, úgyhogy az egy nagyon-nagyon kis érdekes este lesz itt. Hát például Herceg Flóra, ő ugye rendszeresen tart nálunk foglalkozást, Ringatót, Jung Norbert el fog érkezni, és ilyen világzenei dalokat fognak előadni, ez július 4-e, és aznap este egy kicsit a népzene is meg fog jelenni, a Berka együttes, akik meg ilyen moldvai Django népdalokat modern köntösben, tehát nem teljesen autentikus népzenére számítson senki, hanem egy kicsit ilyen modernebbre. Július 11-e igazi girl power lesz, mert ugye a Liana zenekar énekesnővel fog érkezni. Nagyon kellemes, fülbemászó, könnyed dallamok, tehát ha chill zenéről beszélünk, akkor a Liana azaz, és utána pedig 3 hölgy fog a színpadra lépni, Anett, Livi, illetve Radó Éden, akik viszont hát meglehetősen érdekes, mert hogy a System of a Down együttesnek a dalait fogják előadni akusztikusan, ugye ezt mindenki tudja, hogy ez egy ilyen, hát ne sértsek meg senkit, szóval, hogy ez egy ilyen metal zenekar igazából, és ezek a dalok fognak megszólalni akusztikusan. És akkor július 18-a szintén nagyon érdekes, az egy picit ilyen jazzbe hajló este lesz. Serge Gainsbourg dalai fognak megszólalni. Serge Gainsbourg annyira nem ismert Magyarországon. Én azt mondom, hogy Franciaországon belül ő egy kicsit olyasmi, mint mondjuk nálunk Máté Péter meg Szécsi Pál úgy egybe gyúrva. Mindenkinek írt számot a 60-as, 70-es években, mindenki énekelte a dalait, illetve az ő egyébként leghíresebb száma, ez az a Jötem. Ez egy picit ilyen jazzes hangszerelésű, francia sanzonos vagy táncdalos nóták fognak megszólalni, és este pedig Márkus Liza fog érkezni egy igazi jazz koncerttel, Organ Station, és egy nagyon-nagyon különleges dolog, mert hogy egy igazi Hammond orgona kerül majd fel a színpadra, egy kisebb darut fogunk majd szerezni, de megoldjuk, hogy ez is színpadra kerüljön.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 6-án ünnepeljük Bódi Mária Magdolna boldoggavatását. Most örüljünk ennek az örömnek. Dr. Udvardi György érsek szavaival így hirdetik meg nagy örömmel. 14. Leó pápa szeptember 6-ára, szombaton délelőtt 11 órára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggavatásának ünnepélyes időpontját, írt a közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Őszentsége! 14. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek avatja boldoggá Isten tiszteletre méltó szolgálóját, Bódi Mária Magdolna szűzésőért tanút. Ez a hír nem csak a Veszprémi Főegyház megye, hanem az egész magyar katolikus közösség számára hatalmas ajándék. Különösen örömteli, hogy a tanév kezdetéhez közelesik az esemény, így már a nyár végén elkezdődhet a szervezés az iskolákban, plébániákon, családokban. A szervezők a következő napokban újra felveszik a kapcsolatot minden korábbi együttműködő partnerrel, hogy a szervezés gördülékenyen folytatódhasson. Az elmúlt időszakban is együtt készültek imádságban, tanúságtételben és Bódi Mária Magdolna krisztusi példájának tanulmányozásában, írták. Hozzátéve, ezt a lelki készületet most tovább folytatják még nagyobb reménnyel és örömmel. Tudjuk, hogy sok kérdés fogalmazódik meg a hívekben. Regisztráció, érkezés, zarándoklatok, ezekre hamarosan részletes válaszokkal szolgálnak a szervezők, addig is örüljünk együtt, írták a közleményben. Hozzátéve, készüljünk közösen, szívvel, lélekkel arra a különleges ünnepre, amikor egyházunk hivatalosan és boldogként tisztelheti a hitvalló életű vértanút Bódi Mária Magdolnát. A Szentatya július 6-án átköltözik a Róma közeli Castel Gandolfóban, amelyet Ferenc pápa 2016-ban múzeumi központtá alakított. 14. Leó július 20-án tér vissza majd a Vatikánba. A pápai magán és általános kihallgatások csak nem az egész hónapban szünetelnek, július 30-án folytatódnak. A pápa a nyáron még egyszer augusztus 15-től 17-ig tölt pár napot Castel Gandolfóban. A helyi lakosok az elmúlt években mindvégig reménykedtek ebben a hírben, 14. Leó május 29-ei meglepetésszerű látogatása után pedig még inkább, és most megerősítették a pápa tehát visszatér Castel Gandolfóba a nyári szünetre. A pápai ház prefektúrája a Szentatya júliusi és augusztusi programjairól kiadott közleményében arról tájékoztatott, 14. Leó július 6-án vasárnap délutántól 20-áig, majd augusztus közepén újra a Rómától 25 kilométerre fekvő településen található pápai villágban pihen. Az épületeket Ferenc pápa 2016-ban a nagy közönség számára is látogatható múzeumi központtá alakítatta, ami lehetőséget kínált arra is, hogy a látogatók maguk is megkóstolják a nyári rezidencia mezőgazdasági termékeit. Az előző pápa korábban egy több évtizedes hagyományt adott fel azzal, hogy az egész nyarat is választott lakhelyén a Szent Márta házban töltötte. 2023-ban pedig Castel Gandolfóban létrehozta a Borgo Laudato Si-t, amelyel kézzelfoghatóan hozzájárult az ökológiai nevelés fejlesztéséhez. A központot május végén látogatta meg 14. Leó. A pápa tehát visszatér a II. János Pál által szeretett kettes számú Vatikánnak nevezett helyre, ahol az Albanói tó nyugati csúcsán a római korban Domitianus császár villája, majd a Gandolfi hercegi családkastély állt, amelyet 8. Orbán pápa 1623 és 44 között építtetett újjá. Az évek során a pápai villág komplexuma 55 hektárosra nőtt, és magában foglalja az apostoli palotát, a Villa Barberninit és a Villa Cibót, amelyeket gyönyörű kertek vesznek körül. A palota belsejében számos történelmi szoba található, valamint a térre néző kis erkély, amely úgy maradt meg a kollektív emlékezetben, mint 16. Benedek pápa utolsó nyilvános szereplésének színhelye, miután lemondott a péteri szolgálatról. József Ratzinger körülbelül egy hónapot töltött Castel Gandolfóban, amíg vissza nem tért a vatikáni Mater Ecclesiae kolostorba. A pápa július 13-án vasárnap 10 órakor szentmisét celebrál a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián. Ezt követően 12 órakor elmondja az úrangyala imádságot a Piazza della Libertán, az apostoli palota előtt. Július 20-án vasárnap 9 óra 30 perckor szentmisét mutat be az Albanói székesegyházban, amelyet korábban Prevost bíborosnak jelöltek ki címtemplomként. Ugyanezen a napon 12 órakor a pápa ismét elmondja az Angeluszt a Piazza della Libertán, majd délután visszatér a Vatikánba. Ahogy szokásos, egész júliusban szünetelnek a magánaudienciák, ugyanígy a szerdai általános kihallgatások is, vagyis július 2-án, 9-én, 16-án és 23-án. Az általános audienciák július 30-án szerdán folytatódnak. Az ezt követő napokban tartják a jubileumi ifjúsági találkozót, amelynek ünnepségein várhatóan a pápa is jelen lesz. A Szentatya augusztusban pár napra visszatér Castel Gandolfóba. Augusztus 15-én 10 órakor szentmisét celebrál a pápai plébánián, majd 12 órakor úrangyala imádságot mond a Piazza della Libertán. Augusztus 17-én vasárnap ugyancsak délben úrangyala imádságot vezet a téren, délután pedig visszatér a Vatikánba. Hétfő óta újra az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyermek nyári táborosztatására lehet adományozni a 1353-as adományvonalon. Hívásonként és SMS-enként 500 forinttal lehet csatlakozni a május elején indult, de a székelyföldi természeti katasztrófa miatt ideglenesen szüneteltetett június 30-áig tartó kapaszkodó adománygyűjtéshez. A magyarországi gyermekek táborozása folyamatosan támogatható online is a www.segélyszervezet.hu oldalon. A katolikus Karitász a székelyföldi árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel már korábban segélyprogramot és adománygyűjtést hirdetett, és továbbra is kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon. Hívni lehet a 1356-os adományvonalat, amely alkalmanként 500 forintot jelent. Adományozhatunk online a karitász.hu oldalon a vészhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel, valamint banki átutalással a Karitász központi számla számára Raiffeisen Bank 120-111-48 kötőjel 00-12-45-34, kötőjel 00-10-00-08-as. A közleménybe azt kell írni, árvíz, kötőjel Kovászna. Iskolakertet alakítottak ki a Mezőnyárádi iskolában. Ez a gyermekek terszerű cselekvésének, önállóságának, kooperációs és kommunikációs képességének és probléma megoldó gondolkodásának fejlődését teszi lehetővé. Az iskolakert az ökoszemléletű nevelési és oktatási folyamat révén a tanulók konyhakerti és ökológiai térben zöldségnövények, gyümölcsök és dísznövények termesztési, gondozási munkáiban a személyes vilészételt teremti meg. Az iskolakert kialakítására vonatkozó elképzelés már évekkel ezelőtt megfogalmazódott. A korábban benyújtott pályázatok nem részesültek pozitív elbírálásban, így a kialakításhoz szükséges anyagi forrást a szülői munkaközösség által szervezett jótékonysági bábevételének egy részéből kívánták finanszírozni. Ugyanakkor az iskolát támogató Nyárádi Boldog Gyermekekért Egyesület és a Mezőnyárádi Gyermekekért Alapítvány is nyújtott anyagi fedezetet. Az önkormányzat támogatása révén a nyitott tanterem körüli részen megtörtént a tereprendezés, a rendelkezésre álló fedezetből beszerzésre kerültek a szükséges anyagok. Osztályonként egy-egy, azaz összesen 8 magas ágyás kialakítására került sor. Ezek összeállításához a szülők segítségét kérték, de a pedagógusok, a karbantartók és a technikai dolgozók is részvállaltak a munkálatokban. Az ágyások feltöltését a tanulók, szülők és az önkormányzat segítségével végezték, míg az ágyások közötti terület zúzott kővel való feltöltését Orosz Adorján helyi vállalkozó támogatásával és finanszírozásával tudták megvalósítani, tájékoztatták a szerkesztőségünket. Az idei évben is csatlakozik az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont a Múzeumok éjszakája programsorozathoz, mely 21-én szombaton lesz. A palota és a pincerendszer előzetes regisztrációval lesz látogatható 17, 18, 19, 20, 21 és 22 órakor. Az érseki palotában és az érseki pincerendszerben maximum 30 fős csoportok indulnak. A bazilika is előzetes regisztrációval lesz látogatható 20, 21 és 22 órakor. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik, maximum 80 fős csoportok indulhatnak ezen az estén. A Múzeumok éjszakáján előadások is lesznek az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpontban. A második emeleti erdődi teremben ingyenesen lesz látogatható Hernád Fői Csaba, az Egri érseki palota látogatóközpont igazgatójának előadása 19 órától, Szent Év Rómában úti élmények címmel. 20 órakor Köves Kárai Petra művészettörténész, Magányos szűzanya egy 18. századi egri festmény eredet kérdése címmel tart előadást. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében június 26-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút idén június 29-én vasárnap tartják a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik. A főcelebránsa dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A 4 napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Csütörtökön a nyitó előadást majd Vizi János atya tartja, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be. Azt a napot a Ciszterlánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását hallgathatják meg a résztvevők, majd tanúságtételek, gyónási lehetőség és egy szintarab is várja őket. Szombaton Játszinta nővér és Földi Kovács Andra lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert lesz és Fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a Táncház zárja az estét. Vasárnap a záró előadást Vitális Gábor atya tartja, és ő mutatja be a záró szentmisét. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Én akartam egy jó napot, akartam veled aludni, melletted ébredni fel. Én akartam még felhőket az égre, déli bábot bámulni a végtelent, hogy hogyan tűnik el. De amit nélküled látok, üresnek így a világot. Én nem hiszem, hogy ennyi járna nekem. Ha volna kedved, kérlek engedd, hogy velünk újra megtörténjen. Ha volna kedved velem lenni még. Ha vágyad éget, úgy ölej meg, dobbanásig el ne engedj. Ha vágyad éget, égjek benne elé. Én akarlak még újra látni, a világ hét csodáját várni, nem csak várni, elé futni. A lábunk nem éri már a földet, nem zuhanunk, mert szárnyak nőttek, és az elrepít talán. De amit nélküled látok, üresnek így a világot. Én nem hiszem, hogy ennyi járna nekem. Ha volna kedved, kérlek engedd, hogy velünk újra megtörténjen. Ha volna kedved velem lenni még. Ha vágyad éget, úgy ölej meg. Ha vágyad éget, égjek benne elén. Ha nem adod, nem enyém, nem tiéd, nem miénk, kié lesz így ez a szerelem. Ha feladod, feladom, de miért kérdezik a választ én is csak...
A régió sportja.
Spanyol olimpikont igazolt a DVTK Huntern női kosárlabda csapata. Szezonzáró szakmai értekezletet tartottak a napokban a Sajóvölgye focisulinál. Az ötödik helyet szerezte meg a bajnokságban a Deac férfi kosárlabda csapata. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban tréningezett egy héten keresztül Molnár Attila. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Spanyol olimpikont igazolt a DVTK Huntern női kosárlabda csapata. Paula Ginzó a spanyol válogatott erőcsatára csatlakozik a piros-fehérekhez a 2025-26-os szezonban. A 27 éves játékos 2024-ben spanyol bajnoki címet szerzett a Valencia csapatával, most pedig a friss spanyol kupagyőztes Hozono Global Jairis együttesítől érkezik. A kosaras évek óta stabil tagja a világ egyik legjobbjának számító spanyol válogatottnak, amellyel több Európa-bajnokság mellett a párizsi olimpián is szerepelt. Szezonzáró szakmai értekezletet tartottak a Sajóvölgye focisulinál Putnokon. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Azokat a célokat, terveket, amit kitűztünk a, akár klubszinten, akár korosztályokra levetítve, akár egyénileg levetítve egyének fejlődésére, azt többé-kevésbé, inkább többé tudtuk teljesíteni. Tudtunk létszámokat növelni a kisebb korosztályoknál, igyekeztünk az MLS által megszabott képzési programot követni, természetesen belecsempészve a saját elképzeléseinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy sikeres szezonon vagyunk túl.
Kádár Zsolt beszélt arról is, lehetnek-e változások a korosztályos csapatoknál.
U14-ig biztosan nem lesz, tehát az kötelező, hogy U7-től U14-ig évente csapatokat kell kiállítani. A nagyobb korosztályoknál pedig valószínűleg most ezt hozza a logika. U15-be, U16-ba és U19-be fogunk indulni, tehát most 17-ben nem lesz csapatunk, mert ők föllépnek egy az egybe a 19-es korosztályba.
Az ötödik helyet szerezte meg a férfi kosárlabda bajnokságban a Deac együttese. Pető Ákos vezetőedzőt hallják.
Úgy gondolom, hogy megvolt bennünk a potenciál egész évben arra, hogy akár a legjobbakkal is időszakosan fel tudjuk venni a versenyt. Volt egy olyan pillanat, hogy még akár a nyolcbeütás is rezgett, úgymond. Itt sokat beszéltünk különböző szakemberekkel, hogy 4-9-10 helyig ez nagyon, nagyon kiegyenített bajnokság. Hozzá kell tenni azt is, hogy a 4. helyen tudtunk végezni a alapszakaszban, azért ez nem csak a mi kezünk volt benne, hanem kellett egy zalaegerszegi botlás is. Én úgy gondolom, hogy közel a maximumot kihoztuk magunkból. Igazából úgy gondolom, hogy apróságon kellett változtatni, mivel furás mondani, a vereségeken kívül olyan nagy gond nem volt az együttessel. Kicsit gyorsítottunk a játékon, rotációt egy kicsit átalakítottuk, és szerencsére ez pozitívan csapódott le a csapatnál, és mindenki magáénak érezte még jobban a csapatot, és nagyon jó plusz energiákat tudtak beleadni itt az alapszakasz végén. Nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani, hogy odaérjünk. Nem számoltuk egy 4. helyre, de hogy az 5. helyre be tudjunk jönni. Viszont utána az alapszakasz vége után azt is éreztük így a stábban, hogy mivel nagyon ki kellett éleznünk magunkat így az alapszakasz végére, biztos, hogy ez vissza fog ütni majd valamelyik meccsen. Hát álmunkban nem gondoltunk volna, hogy az első hazain. Úgy gondolom, hogy ott abszolút mindenki a tudás alatt játszott, és tényleg mondhatni, hogy betlizett. Ami a jó dolog, hogy egyszerre mindenki, tehát gondoltuk, hogy még egy ilyen nem lesz. De valóban ez a párharcot is meghatározta ez a mérkőzés. De úgy gondolom, hogy magát a csapatot nem szabad csak ez alapján, az egy meccs alapján értékelni. Utána 3 egál meccset játszottunk, amiből egyszer mi jöttünk jobban, kétszer a Zalaegerszeg. Úgy gondolom, hogy amit már említettem is, hogy nagyon közel voltak egymáshoz a csapatok. Itt apróságok döntöttek, pláne úgy, hogy az utolsó mérkőzés előtt, illetve az utolsó hazai mérkőzésen André Williamson egy hát idény befejező sérülés szenvedett, ami nála azért a pályafutás végét is jelentette. Nem feltétlenül azért, mert nagyon komoly volt a sérülés, hanem pont annyi időt hagyott ki, hogy már nem tudott visszajönni a szezonban, illetve ez volt az utolsó szezonja. Nem tudom megfedni utána a játékosokat, hiszen tényleg sokszor jól játszottunk, mindent megtettünk. Nüanszokon múlt, igazából úgy gondolom, hogy a Zalaegerszegben akkor tudtak bizonyos játékosok extrát hozni végjátékokban, illetve olyan játékosok tudtak extrát hozzátenni, akikre nem feltétlenül, nem az, hogy nem készültünk, hanem meg volt, hogy nagyjából mennyit tudnak, és abszolút szerintem a tudásuk felett játszottak bizonyos szituációkban. Alapjából elégedett vagyok, mondom, egy nagyon kicsi hiányérzet van bennem, amiatt a Zalaegerszegi egy meccs miatt, de összességében mind a csapat teljesítményével is elégedett vagyok, illetve azok a játékosok, akikben látjuk a potenciált ezekhez a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy a 4 mérkőzésből 3-ot abszolút mi irányítottunk, illetve egyszer Székesfehérváron pedig hosszabbításról sikerült nyerni, ott pedig úgy gondolom, hogy azért, mert nagyon motiváltak voltunk, és élesek voltak a játékosok, és szinte kilátástalan szituációból, hiszen 26 másodperc volt hát a 4 pontos hátrány. Onnan tudtunk hosszabbításra menteni, illetve a hosszabbításból pedig már abszolút szerintem ennyi elfogultságot engedje meg mindenki, nem volt kérdés, hogy mi fogjuk behúzni a mérkőzést.
Pető Ákos beszélt a fiatalokról is, akik kulcs szerepet játszottak a bajnokságban.
Mivel piros csoportban én dolgoztam velük, tehát úgy éreztem, hogy rászolgálnak a bizalomra, és ők náluk is nagyon jól csapódott le, tehát nem úgy vették, hogy na most biztos, hogy érdemtelenül is fognak játszani, hanem motiváltak voltak, és amikor hozzá lehetett tenni, hozzátettek a mérkőzéshez. Kovács Ákos nagyon jó pult volt André Williamson, sőt, voltak bizonyos aspektusok, amivel még többet is tudott hozzátenni, mint Dré. Én úgy gondolom, hogy a következőben az lenne a fontos, hogy nem csak lehetőséget kapjanak, hanem ezt egy-két játékos be is kell építeni a jövő csapatába, hiszen fiatalok, ők a jövő, de nekik is azt tudni kell, hogy most ez egy állapot, hogy fiatalok, tehát szeretném, hogyha ők egy-két éven belül komoly meghatározó profi játékosok lennének a Debrecen csapatában. Ami biztos, hogy az André Williamsonnál visszavonult, tehát az ő helyére biztos, hogy kell majd játékost keresnünk, illetve itt azért is talán kevesebb a hír vagy a hang velünk kapcsolatban, hiszen több játékosnak is élő szerződése van még. Gondolok itt a Pongó Mátéra, Mócsán Bálint, tehát ők biztos, hogy velünk fognak jövőre is dolgozni, illetve többiekkel is, akivel hosszabbítás van, most folynak a tárgyalások, illetve valakivel már volt is megegyezés, annyi, hogy itt a hivatalos oldalunkon nem szeretnék elébe menni a dolgoknak, tehát ott mindent meg fognak tudni, természetesen dolgozunk, tehát úgy gondolom, hogy légiós fronton azért lehetséges változás, de a többiben viszonylag kevesebb. Most még folyamatban van a jövői versenynaptár. Úgy gondolom, hogy augusztus 11-én hétfőn fog elkezdődni a felkészülés. Várunk, hogy itt szeptember utolsó hétvégéje, vagy október első hétvégéje lesz a rajt. Természetesen most nyáron válogatott program is van, hiszen a válogatott világbajnoki előselejtezőt fog játszani. Tehát egy kicsikét most a nyári program ez alakíthatja, de így készülünk, hogy augusztus 11-e rajt.
A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban tréningezett egy héten keresztül Molnár Attila. A márciusi hollandiai fedett pályás Európa-bajnokságon 400 méteren aranyérmet szerző futó edzőjével Karlik Pállal készült az Atlétikai Centrumban. Molnár Attilát hallják.
Ez egy váltó tábornak indult, utána szépen megfogyatkoztunk, mert voltak szép számmal lemondások, úgyhogy ezért lettünk ilyen csapatszinten 3-4 főből áll ez a kis közösség. Így egy kicsit váltottunk, úgyhogy egyénemre szabtuk ezt a edzőtábort. A terveket így egy kicsit átszabtuk, próbálunk felkészülni az első versenyre. Van most szerencsére sok lehetőségem, sok alternatívám. Ebből úgy kell megtalálni, hogy nem mindent, mert az el fogja vinni a fókuszt a főbb versenyekről. Barátkoznom kell még ezzel az új ingerrel, hogy én válogatok a nagyobb és nagyobb versenyek között. Igyekszünk edzőmmel úgy megválasztani a versenynaptárunkat, hogy az a lehető legoptimálisabb legyen. Tavaly a bahamai váltó VB-re vitték ki a magyar csapatot, és az ott egy kicsit megbonyolította a felkészülést. Ebből tanulva idén már nem vállaltuk el ezt a hosszú fedett pálya után, ezt a kínai másik irányban van ugyanolyan messze váltó VB-t. Ez már egy ilyen tapasztalat volt. Szépen lassan formálódik ki nekünk is így a tudásunk erről, hogy néz ki egy profi versenyszezon. Pontosan ezért maradtunk itthon, és készülünk most jelenleg a váltó VB helyett. Annak nagyon örülök, hogy most már egyre nagyobb és nagyobb nevek ismernek fel. Meg kell szoknom még ezt az érzést. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy én nem változtam, csak az eredményeim változtak. Úgyhogy én ennek csak kifejezetten örülök. Ha mindent kiadok magamból, és úgy érzem a célvonalban, abban a pillanatban, amikor befutok, hogy ebben nem volt több, az jó, aztán majd ránézek az órára, és mutat, amit mutat.
Most pedig Karlik Pál edzőt hallják.
Sokszor voltunk már itt Nyíregyházán edzőt táborozni, a válogatottal is, meg klubszinten is. Most igazából már a versenyek előtti utolsó kis finomítások vannak a versenyzőknek, egy ráhangolás. Most lesz egy felmérés a 400-asoknak, és gondoltuk, a két dolgot összekötjük, tehát itt edzőtáboroztunk, és aztán itt fogjuk megcsinálni a felmérést is. A szabadtéri szezon ugye szeptember közepén lesz Kínában a világbajnokság. Hát egy atlétikai világbajnokság azért, amikor itt rendezték nálunk a világbajnokság, akkor is elhangzott, hogy tulajdonképpen a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, ugye az olimpia, illetve egy labdarúgó világbajnokság után. Úgyhogy itt nyilván nagyon nagy konkurencia lesz. 400 méteren a fő célunk Attilával az, hogy megpróbálunk bejutni a 8-as döntőbe. Ezek új dolgok a Attilának is. Én azt gondolom, hogy ő ezt élvezi is, és jól kezeli is, és reméljük, hogy nem fogja elvinni, de úgy veszem észre, hogy nem viszi el azért nála az edzéseken való koncentrálást, vagy odafigyelést. Attila személy szerint ugye velem készül már 3 éve, tehát ővel eseny probléma nincs ilyen téren. A többiek is mindenkit feldobnak a sikerek, úgyhogy ezek mind pozitívan hatottak a srácoknak szerintem a felkészülésükre, a hozzáállásukba, a munkájukban. Attilával még szeretnénk azért előrébb lépni, eredménybe fejlődni, mármint számszakilag is, és nyilván helyezésben is, tehát egy szabad tér, mint ahogy mondtam is, például ott a világbajnokságon, vagy majd Los Angelesben, olimpián, nyilván ez a fő célunk, hogy ott egy döntőt tudjon futni. Aztán ott meg majd meglátjuk.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Valódi gyengészségre vágyik.
Csókolj meg engem szájadnak csokjaival, hadd teljek meg színűtig jó illatottal, neved, mint a rám öntött gyógyító kenet, mindig megvilágosítja sötétségemet. Ha csak illatát is érzem, megúlva szívem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!